Új kormány jöhet Németországban. A jobb-középpárt szövetség a CDU-CSU nyerte 28,5%-os eredménnyel a Bundestag választást. A második a radikális AfD lett bő 20%-kal. Az eddig kormányzó szociáldemokraták történetük legrosszabb szereplésével harmadikak lettek. A zöldek 11,5%-kal negyedikek, a liberális FDP pedig kiesett a német parlamentből. Az új kormány még formálódik, de a szakértők nagy koalíciót várnak a CDU és a szociáldemokraták között. Az új kancellár pedig Friedrich Merz lehet. Az új német kormánynak választ kell adnia a migrációra, a gazdasági kihívásokra és a drasztikusan változó világpolitikai helyzetre is. Többek között erről beszélgettünk Prüle Gergellyel, korábbi berlini nagykövettel. A centrum még mindig erős, vagy a szélsőségesek felemelkedtek? Melyik narratívát tartja ön igazabbnak ezután a választás után?
Hát én úgy gondolom, hogy a centrum most kapott egy utolsó esélyt, hogy megmutassa, hogy tudja kezelni azokat a problémákat, amelyekkel Németországnak szembe kell néznie. Ezek elsősorban a gazdaság és a migráció. Ez végső soron egy, hogy megerősödött, hogy mi erősödött meg, vagy mi gyengült, ezek nyilván olyanok, mint a közlekedő edények. Tehát ha az egyik erősödik, akkor a következésképpen másik gyengül tekintettel arra, hogy a választók száma nagyjából ugyanannyi. Az biztos, hogy ilyen körülmények között a polarizáltság az megnövekedett Németországban, erről szólnak a választási eredmények.
Valamennyire ezekből az eredményekből azt is ki lehetne következtetni, hogy Németország elmegy egyfajta franciaországos irányba? Tehát, hogy lesz egy radikális párt, és az ellen a centrum majd meg fog szerveződni 4 évről 4 évre.
Hát voltak éppen, ez olyan értelemben már most elképzelhető, hogy ez a bizonyos tűzfal, amit kialakítottak, ez még inkább rákényszeríti a német pártokat arra, amire egyébként az NSZK történetében mindig rá voltak kényszerítve, hogy koalíciókat alkossanak, csak innentől kezdve végképp kizáródik az, hogy egyfajta akár konzervatív liberális, akár szociális, szociáldemokrata zöld vonal mellett sikerüljön politizálni, hiszen ezek a többségek ilyen módon megszűntek létezni azáltal, hogy az AfD ennyire erős lett. Tehát nagyon nehéz 50% fölötti mandátumszámot produkálni, anélkül, hogy ezek a táborok, a konzervatív liberális és a szocdem zöld valamilyen módon ne keveredjenek.
Miért Friedrich Merz lesz minden bizonnyal Németország következő kancellárja? Miért ráesett a választása végül is? Hát nem is a többségnek, de relatív többségnek.
Hát ugye ez először a párton belül kellett ezt a pozíciót megszerezni. Itt ehhez az kellett, hogy azok a nálánál a közveleménykutatások alapján legalábbis népszerűbb jelöltek azt mondják, hogy ők nem ambicionálják ezt a feladatot. Ugye ilyen a Bajor és ilyen az észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök. Onnantól kezdve pedig, hogy a párt őt tette meg kancellárjelöltjének, és ő a párt elnöke, ennek következtében ő lesz a következő kancellár.
De hogy ezt azért is kérdeztem, mert hogy Friedrich Merzben van valami, amit a német választók hogy igazán megnyerőnek tartanak, vagy most a legnagyobb centrumpártnak ő volt speciál a kancellárjelöltje, így rászavaztak?
Hát azért a gazdasági kompetenciát, tehát azt nem szokták kétségbe vonni, és Friedrich Merz egy jó szónok, tehát ezt nem szabad alábecsülni, hogy kinek mennyire szimpatikus, az megízlés dolga.
Szóval a CDU megnyerte ugye a Bundestag választást. Milyen koalíció várható, milyen folyamat kezdődik el most így a választás után pár nappal?
Hát az elég egyértelműnek tűnik, hogy a szociáldemokratákkal fognak koalícióra lépni. Ennek ugye az a feltétele, hogy sikerüljön valami olyan közös kormányprogramot tető alá hozni, ami mindkét párt tagságának elfogadható, hiszen ezeket a megállapodásokat általában egy pártkongresszussal fogadtatják el. ez a folyamat, én azt gondolom, hogy egy ideje már zajlik, tehát még a választások előtt is elég világos volt, hogy ebbe az irányba megy ez a folyamat, úgyhogy én meg lennék lepve, hogyha ezt nem kezdték volna már el adott esetben a tárcák leosztásáig, így úgy a Bundestag folyosóin megbeszélni egymással, vagy hangulatos berlini pizzériákban. Ennek most elindul a hivatalos menetrendje, ha megkapja Friedrich Merz, már pedig meg fogja kapni a kormányalakítási megbízást, akkor ki fog derülni, hogy mennyi idő alatt és mire jutnak.
Személyek, látjuk már, hogy mondjuk az SPD milyen tárcákat kér, milyen személyeket szeretne mondjuk miniszteri poszton látni, és mondjuk inkább ugye Boris Pistoriusra, az SPD valószínűsíthető következő arcára is gondolok, hogy neki lehet a szerepe.
Biztos, hát ugye az ő róla már beszélnek, úgyhogy ugye ő maradna a honvédelmi miniszter, és egyúttal alkancellár, tehát ez már kiszivárgott. Az is, hogy az eddigi társelnök Lars Klingbeil, ő is valószínűleg hát vagy a frakcióvezetést veszi át, vagy pedig valamelyik tárcánál köt ki. Ezt majd meglátjuk.
Olaf Scholznak bármilyen miniszteri pozíció.
Ő elmondta, hogy ő semmiet nem szeretne vállalni, és ez érthető is. Aki egyszer kancellár volt, azért annak már beülni egy kormányba miniszterként más kancellár alatt, az nem volna szokásos.
Ugye novemberi kormány megbukásnak az egyik legfontosabb állomása volt az adósságfék kérdése, vagy legalábbis témája. Ugye az SPD szeretett volna valamennyit lazítani ezen az alkotmányba beemelt adósságféken. SPD-CDU kormány jön. A CDU-ról ugye azt tudjuk, hogy alapvetően elég merev gazdaságfilozófiával bír. Hogyan alakulhat ez a kérdés? Mert ugye ez fontos, hogy Németország tud-e költeni, így nagyon leegyszerűsítve.
Ugye ez a svábházi asszony szerepe, ezt szokták mindig mondani, hogy a svévise Hausfrau az ugye ott van. Ez nem egy új keletű dolog, és a tavaly elhunyt Wolfgang Schäuble pénzügyminisztersége hozta meg azt, hogy ezt végül is, aki egyébként maga is Baden-Württembergi, tehát sváb, ha úgy tetszik, tehát ez a fajta kormányzati filozófia, ami egyébként is közel áll a konzervatív-liberális állásponthoz, tehát hogy csak annyit költsünk, amennyit megkeresünk. Ehhez képest a szociáldemokraták nyilvánvalóan a szociális kiadások vonatkozásában is nagyvonalúbbak lennének olykor-olykor. Most egy koalíciós tárgyaláson, aminek mondom, így most Budapestről nagyon nehéz a kimenetelét megjósolni, de az elképzelhető, hogy adott esetben, amikor a témák mind kikerülnek az asztalra, akkor most tényleg csak egy lehetséges alkuról beszélek, hogyha mondjuk az SPD engedékenyebb a migrációs szabályok valódi szigorításában, ami mondjuk fontos a CDU-nak, már csak azért is, hogy az AfD további előretörését érdemben megállítsa, akkor ennek adott esetben az lehet a feltétele, hogy akkor viszont a CDU azt mondja, hogy jó, gondoljuk át az adósságféket adott esetben úgy, hogy kikötjük, hogy azt a pénzt, ami az állami eladósodással bejön, azt ne lehessen szociális kiadásokra költeni, csak a gazdaság dinamizálására. Ezt egy lehetséges alkunak tartom, ki tudja, hogy aztán ebbe az irányba mennek.
És akkor, ha már a gazdaságnál vagyunk, Friedrich Merz miket állít? Hogyan szeretné a német gazdaságot beindítani? Ugye az elmúlt két évben recesszióban volt konkrétan Németország. Valamit viszonylag drasztikusan meg kell változtatnia.
Hát meg kell bizony változtatni. Ő a megújuló energiák kapcsán, amik közismerten nagyon drágák, azért sokkal visszafogottabb, mint az előző kormány volt. Ugye ő hajlandó az atomerőművek újbóli beindítására is, bár ez a technológiai feltételeket ismerve egy darabig el fog tartani, hát hiszen nem lehet egyik percről a másikra, tehát ez éves folyamatokról beszélünk. A nagy kérdés az, hogy mi lesz avval a német ipar, a német gazdaság szempontjából kulcskérdéssel, hogy hogy lehet a szénhidrogén importot, annak az árát valahogy lejjebb vinni, mert azért azt tudjuk, hogy a német kőolaj és földgáz az volt a kulcsa annak, hogy Németországban olyan alacsonyan lehetett tartani az energiaárakat. Tehát akár az északi áramlat felrobbantása, ugye még mindig nem tudjuk pontosan, hogy kitette, akár maga az Oroszországgal szembeni bojkott vagy embargó, az a német gazdaság helyzetét igencsak megnehezíti. Tehát ebben az ügyben kell valamit mondani, hogy hogy lehet ezeket hogy lehet az energiaárakat lejjebb vinni ahhoz, hogy a német gazdaság versenyképesebb legyen.
De az kizárható, hogy Merz Putyinnál fog kopogtatni olcsó energiáért?
Hát Putyinnál kopogtatni, azt nem hiszem, hogy kopogtatna, de azért az nagy kérdés az egész német gazdaság szempontjából, hogyha véget ér a háború, akkor ezt vajon hogy lehet valamilyen módon helyreállítani, mert azután is azt mondani, hogy mi nem kérünk orosz gázt meg kőolajat, az a német gazdaság szempontjából hát nem lenne szerencsés.
Donald Trump beiktatása óta drasztikusan megváltozott a világ geopolitikai helyzete, talán ezt mondhatjuk, és Európa úgy néz ki, hogy hát iszonylag bénult állapotban fogadta ezeket a fejleményeket. Amerika, mintha levette volna a kezét Európáról. Az elmúlt években az el lehet mondva, hogy az Európai Uniónak nincs igazán vezetője Angela Merkel távozása óta. Friedrich Merz betöltheti ezt az űrt? Lehet-e az új Merkel, lehet-e Európa vezetője? Ahogy mondani szokták, őt fogják majd felhívni Washingtonból, hogyha Európával akarnak tárgyalni?
Hát ugye ez nehéz ügy, mert már eleve a kérdés arról szólt, hogy levette a kezét Európáról. Hát azt nézzük, hogy mit csinál Elon Musk, hogy kommunikál, vagy a müncheni biztonságpolitikai konferencián mit mondott az amerikai elnök, akkor lehet, hogy inkább ráteszi a kezét, mint hogy leveszi róla.
Tehát, biztonsági konferenciák tekintetében nem hát annyira egyértelmű, hogy
lehet biztonsági abban nem, de hát azért, ha megnézzük azt, hogy az európai fegyverbeszerzések 80%-a még mindig Amerikában zajlik, akkor szerintem előbb-utóbb, hogyha a csatazaj kicsit elül, akkor mindenkinek világos lesz az Egyesült Államok kormányzatának is, ahol azért a választási kampányokat rendszerint a fegyvergyártók is finanszírozzák, hogy lehet, hogy ebben az ügyben egy kicsit érdemes megértőbbnek lenni, hogy egy techmilliárdos meg mit gondol a német politikai rendszerről, és ezt milyen módon kommunikálja, ez nem kevésbé aggályos, mint hogyha Soros György avatkozik bele egy európai ország politikai életébe, tegye ezt akármilyen módon. Na most, ami egyébként az amerikai szerepvállalást illeti ott, nekem meggyőződésem, hogy a Merzre vonatkozó kérdés. Ugye azt akkor lehet megválaszolni, hogyha kiderül, hogy ő mit tud kezdeni Németországgal, mert Angela Merkel európai befolyása az nem attól volt meg, mert az ő személye olyan varázslatos lett volna. Nyilván a kormányzásának második felében már az anciennitás, a tapasztalat, az sokat nyomott alatba, de azért mégiscsak ugye azért működött ez a francia-német tenge, és Németország befolyása az Európai Unióban, mert egy gazdaságilag prosperáló, kapcsolatait tekintve, külpolitikai befolyását tekintve, egyértelmű irányt mutatni tudó, és akkor még, ezt gondolok a Merkelére, elejére, ott még igazából a hadseregét tekintve is egy viszonylag erős államról beszéltünk. Ugye ez a Merkel kormányzat második felére romjaiba hullott, nem csoda, hogy ezek után, hogy pláne ő is a tapasztalatával letűnt a színről, nem csoda, hogy Olaf Scholz ezt az űrt nem tudta betölteni. Friedrich Merz ezt csak akkor fogja tudni, hogyha valóban az országgal tud kezdeni valamit, különben pedig látjuk, hogy azért az első látogatók azok az elmúlt napokban Emmanuel Macron és a brit miniszterelnök voltak. Az is látszik, hogy a francia elnöknek, ha az unión belüli helyzetről beszélünk, neki ugye mindig is voltak ilyen a látványos politikai gesztusok és a nemzetközi politikai parketten való mozgás tekintetében szabad szemmel is jól látható ambíciói. Ez neki már csak ilyen a francia politika, mindig hoz is a konyhára, ugye népszerűsége az utóbbi időben látványosan megemelkedett. Tehát én el tudom képzelni, hogy azért ott lesznek mások is, akik erre az európai number one funkcióra bejelentkeznek, de hát feltételezem, hogy Friedrich Merz se adja majd alá.
Szóval akkor Merznek is elmondhatjuk, hogy van egyfajta ambíciója, hogy ezt a macroni szerepet felvegye, és ő legyen az unió arca.
Van, persze, biztos, és hát azért ne felejtsük el, hogyha a transatlanti kapcsolatoknak van letéteményese Németországban, az a CDU. Tehát mindig is ők voltak. A második világháborút követően az Adenauer vezette kormányzat, ami egy CDU-s kormányzat volt, ugye ezt a bizonyos Westbindungot, a nyugati kötődést az Egyesült Államokkal és Franciaországgal kialakított kiváló kapcsolatokat, ezeket ők mozdították elő. A baloldal az hagyományosan inkább a béketábor felé volt nyitott. Ez a 69-ben kezdődő Willy Brandt-i kormányzásnak ez volt a nagy aduásza, a stabilitási politika és a Szovjetunióval való modus vivendi megtalálása. Ekkor indultak egyébként a nyersanyagvásárlások is. Tehát pont a magyar származású Klaus von Dohnányi, későbbi hamburgi főpolgármester, ma is köztünk van, matuzsálemi korban, 97 évesen. Ő volt az első, aki ezeket a tárgyalásokat elkezdte, és hát ugye ez a mindkét irányban kialakított jó viszony, végül is ez vezetett oda, hogy el lehetett érni az óriási diplomáciai sikert Németország újraegyesítésével. Tehát a CDU amerikai kötődése az nem feledhető, és azt hiszem súlyos hibát követne el a politikai elit, amire persze vannak utaló jelek szerte Európában, hogy ugye annyira ellenezték és annyira elképzelhetetlennek tartották Donald Trump elnökségét, hogy gyakorlatilag tök felkészületlenek voltak, amikor ez mégiscsak bekövetkezett, és ugye az albán légvédelem eszközét követve csak az öklüket rázzák, vagy a kardjukat csörtetik, hogy ez milyen szörnyű. Eddig viszonylag kevés olyan konkrét álláspontot lehetett hallani bárhonnan Nyugat-Európából, hogy konkrét javaslatokkal, konkrét alkupozícióból, világos elképzelések mentén kéne valahogy karbantartani vagy rendezni a transatlanti viszonyt. Egyelőre úgy tűnt mindeddig, hogy mindenki csak lesi, mint kutya a legyet, hogy mit csinál a Trump kormányzat.
És ez a bénultság vasárnap este a választási eredmények ismeretében sem oldódott fel, szerint?
Hát egyelőre nem oldódott föl, de hát ezt nem kérhetjük számon egy tubi kancellártól, tehát majd amikor oda kerül, majd amikor az egész füstfelhő vagy porfelhő a választásokat követően leülepszik, akkor majd kiderül, hogy igazából milyen irányba akarnak menni. Lesz az országnak egy minden jel szerint, vagy valószínűség szerint kereszténydemokrata külügyminisztere. Én azt gondolom, hogy mindenki az amerikai kapcsolatok rendezésében érdekelt.
A kampány legfontosabb fordulata volt valószínűleg, amikor ugye Friedrich Merz egy migrációt szigorító javaslatot nyújtott be a Bundestagba, amit ugye az AfD is támogatott. Végül is ugye ez nem emelkedett törvényi szintre, de a tűzfal mögé nézett Friedrich Merz. Ez kvázi botrányt váltott ki Németországon belül. Egy hónapja volt ez a döntése a CDU elnökének. Bevált? Tudott mondjuk nyitni a radikálisabb szavazók felé? Vagy pont, hogy esetleg mondjuk a centrumból egyesek azt mondták, hogy inkább szavazunk a SPD-re, vagy mondjuk a zöldekre?
Hát az érdekes ennek a hatása, mert ugye ez olyanok, mint az arckrémek, nem tudjuk, hogy milyenek lennénk, ha nem kentünk volna magukra. Tehát ezt így utólag nehéz már megvizsgálni. Egy dolog nyilvánvaló, hogy a radikális baloldal, a D-Linke megerősödése, az biztos, hogy ennek az úgynevezett náci veszélynek a felemlegetésével valósult meg. Tehát az, hogy ott különösen az első választók, akik közül 27% döntött a Linke mellett, és egyáltalán a fiatal generáció, ugye mégiscsak a kommunista utódpártról van szó, a 60 fölöttieknek csupán 4%-a szavazott rájuk, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt valami NDK-s nosztalgia van a háttérben, nem, valószínűleg ez a bizonyos tűzfal mögé nézés érte el, ami hát szerintem annyira semmiképp sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mint amennyire ezt a CDU stratégái remélték, mert ugye az is látszik, hogy amikor a koalíciós konstrukciókat kell, vagy azok támogatását vizsgálják, akkor a CDU-AFD koalíciót a választópolgároknak mindössze 21%-a támogatja. Ez pontosan megegyezik avval a szavazati arányjal, amennyit az AFD elért. Tehát szinte világos, hogy csak az AFD hívei vágynak egy CDU-AFD koalícióra. Ez jelzi, hogy ez az akció önmagában sem volt olyan sikeres már, amit Friedrich Merz csinált. Mindazonáltal szeretném leszögezni, hogy véleményem szerint ez az egész tűzfal dolog, ez egy végtelenül hamis és rossz stratégia, az pedig különösen vicces, amikor az amerikai alelnök veti a német politikai elit szemére azt, hogy ezt követik, mert ha valakinek abban, hogy a német politika 80 évvel a háború végeztével is még a mindenütt ott leselkedő náci fennavadat keresi, na ha ebben valakinek vagy valakinek komoly felelőssége van, az az amerikai politikai elit. Mert ezt ők voltak azok, akik mindig a németek orra alá dörgölték, akik egyfajta egyébként érthető, hiszen borzalmas, ami történt a nácizmus idején, de az, hogy mind a mai napig egyfajta ilyen túlhajtott, megátalkodott antifasizmus működik mindenütt, és a jobboldaliság minden formájában ott látni vélik a leselkedő nácizmust, ez hova tovább abszurd.
Gondolja, hogy a CDU-CSU pártszövetségnek az lett volna a jobb döntése, hogyha megpróbál mondjuk koalíciót kötni az AFD-vel, vagy legalábbis mondjuk egy tárgyalási folyamatot elkezd velük, mert hogy ezzel pacifikálja a fasiszta veszélyt.
Én egyébként azt gondolom, hogy minden esetben a bevonás, a demokrácia és a népfelség elve az nem olyan értelemben nem ideológiai kérdés, hogy akkor azt is eldöntjük egy bizonyos körben, hogy akkor azok a szavazatok, amire egyébként az emberek, amit az emberek leadtak, és mint látjuk, igen nagy számban adtak le, hogy azok akkor nem érnek, mert ezek ordas eszmék mellett törnek lándzsát. Most van vagy demokrácia, vagy nincs demokrácia.
De akkor mit tudnánk elérni, hogyha hirtelen kapnának például, mondjuk minisztériumi pozíciót?
Például nem minisztériumi pozíciót, de mondjuk parlamenti alelnöki helyet. Tehát azt például teljes nonsensnek tartom, hogy úgy döntött az előző ciklusban az összes többi párt, hogy akkor a házszabályt egyébként megsértve nem adnak a parlamenti alelnöki helyet az AfD-nek. Tehát ez a fajta karanténbazárás, ez az én véleményem szerint a lehető legrosszabb, ami egy demokráciában történhet, és ezzel, és ugye ezért mondtam a beszélgetés elején, hogy nagyon nagy tétje van a középpártok szempontjából ennek a mostani koalíció alakításnak, mert ha ez megy tovább, és ők egy állandó belső marakodással, egy kevéssé hatékony politikával nem tudják a választópolgárok számára bizonyítani azt, hogy ők is hatékonyan tudnak politizálni, akkor a továbbra is tűzfal mögé zárt AfD csak tovább erősödik, és mire az urak fölébrednek, addigra már nem az lesz kérdés, hogy ki köt koalíciót az AfD-vel, hanem az AfD az 50% birtokában kell-e koalíciót kössön bárki mással.
De hatékony kormányzás alatt gazdasági növekedést, migrációs problémák megoldását?
Pontosan. Pontosan.
Ezt értjük.
Tehát a hatékony kormányzás az azt jelenti, hogy hogy lehet ezeket az emberek mindennapjait befolyásoló, a társadalmi integráció látványos hiányosságait érintő problémákat megoldani, és hogy lehet a német gazdaságot újra egy növekedő pályára állítani.
És mindeközben az AfD taktikája mi lehet a következő 4 évben? Látjuk-e, hogy milyen irányt, milyen politika filozófiát szeretnének felvenni, vagy hátradőlnek, és várják azt, hogy a centrumpártjai összevesznek nagyon leegyszerűsítve.
Hát, ha politikai kommunikációs szabályokból indulunk ki, akkor azt gondolom, hogy az ő taktikájuk vagy stratégiájuk a minél rosszabb, annál jobb lesz. Holott bizonyos dolgokban, ha ők konszolidálódnának, adott esetben ezeket a szélsőséges erőket szép lassan leépítenék a saját soraikból, és egy olyan alternatívát jelentenének a szószoros értelmében, ami adott esetben keményebb ügyekben, akár migráció tekintetében egyfajta játékteret biztosítana a Friedrich Merz vezette kancelláriának, hogyha a koalíciós partner SPD nem támogat meg valamit, akkor adott esetben megtámogatja az AfD. Csak hogy valószínűleg...
Ez a koalíció végét jelenteni?
Hát igen, ez a probléma, mert a tűzfal ebben az esetben ugye azt is jelenteni, hogy ha ők az SPD-t továbbra is fenntartja, akkor ez nem sok jóval kecsegtetne a koalíció szempontjából. Ugyanakkor viszont, hogyha nem elég szigorúak, tehát vagy elég szigorúak ezek a döntések, és akkor megvan az a kockázata, hogy adott esetben még az AfD is megszavazza, egy ilyen döntésre kíváncsi lennék mondjuk, hogy akkor ez milyen hatást fog kiváltani, vagy pedig nem elég határozottak ezek a döntések, az SPD köti az ebet a karóhoz, hogy nem lehet adott esetben visszaküldeni Afganisztánba, Szíriába azokat, akiket a törvény alapján vissza kéne, akkor meg tovább erősödik az AfD. Tehát ezt nem lesz könnyű megugrani, ezeket a problémákat.
Ugye pár hete még a kormányfőn Gulyás Gergely is tagadta azt, hogy az AfD esetleg bekerülhetne a Patrióták szövetségébe, az Európai Parlamentbe. Az elmúlt héten, hetekben viszont már azért hallani lehetett olyan fél információkat, mondatokat, hogy nem elképzelhetetlen, hogy végül is az AfD is belép a részben Orbán Viktor által alakított frakcióba. Lát erre esélyt?
Fogalmam sincs. Én nem ismerem ezeknek a csoportosulásoknak a belvilágát. Ugye az érdekessége a szuverenista, vagy nagyon patrióta, vagy ha tetszik, nagyon nacionalista csoportosulásoknak, ugye ha kimondjuk azt, hogy világnacionalistái egyesüljetek, akkor azért látjuk ennek az együttműködésnek a korlátait, azért azt tudjuk, hogy annak idején Marine Le Pen volt az, aki egy olyan kijelentés miatt, ami bizonyos értelemben mentegette a a harmadik birodalom tisztségviselőit, mondván, hogy hát azért nem volt minden náci gazember. Ez volt ami őt érthető módon olyan néktelen haragra gerjesztette, hogy azt mondta, hogy az AfD-vel semmit. Én nem tudok róla, hogy ez az utóbbi időben változott volna.
Ez az AfD-nek jelentene esetleg bármit mondjuk a német belpolitika szempontjából, vagy igazából az, hogy az Európai Parlamentben egyes pártok hol ülnek, az annyira azért nem számít?
Szerintem ez tök mindegy.
Friedrich Merz lesz az új kancellár, hogyha minden igaz. Ez mit jelentett a magyar-német kapcsolatokban? Jelentette bármit egyáltalán, vagy igazából ma már annyira viszályos a magyar-német kormányközi kapcsolat, hogy lényegtelen igazából, hogy mely oldalról mely kancellár lesz Németország.
Én nem hiszem, hogy lényegtelen lenne. A CDU-ban vannak olyanok továbbra is, akik Magyarországgal szimpatizálnak. Ez nagyon ráférne a magyar-német kapcsolatokra, tehát ez a viszályos jelző, ez azt gondolom, hogy én is, hogy megállja a helyét.
Mert ezen csoportosulásokhoz tartozik esetleg?
Én úgy tudom, hogy Merz környékén vannak olyan emberek, akik Magyarországgal kapcsolatban rokon szemvel viseltetnek, reméljük, hogy szóhoz fognak jutni.